ülésen tisztújítást tartanak. Délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A híradást Jávor Miklós készítette.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Május 4-e hétfő van. Ma van Szent Flórián napja, aki a tűzoltók védőszentje. Elődeink e napon nem raktak tüzet, kenyeret sem sütöttek, és a kovácsok sem dolgoztak. Erről bővebben hamarosan heti néprajz rovatunkban is hallhatnak. És mutatom már is, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. Megjelentek a padlás, darazsak, és nyáron invázióra is számítani lehet a szakemberek szerint.
Most az ember, amit lát a tetőn, tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz.
Aztán egy nyest beköltözése a házba vagy autóba komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat.
Bevackolják munkat, és akkor utána súlyos károkat tudnak okozni. Ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemenek.
Mondjuk ki, a nyest egy igazi romboló mester, de mit tehetünk, hogy ne okozzon bosszúságot? Részletek majd 17 előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. A hosszú hétvégével május havába léptünk, mely hónapot szokás pünköst havának, tavaszutónak vagy ígéret havának is hívni. A májusi jeles napok között számos fontos ünnepet találunk, melyek főként az időjáráshoz kötődnek, és mindig aggodalmak is társultak hozzájuk, hiszen ekkor még a hirtelen fagyok tönkre tehetik a termést, viszont a hónap végén akár már 30 fok is lehet. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
Népünk ezt a szép hónapot leginkább csak pünköst havaként emlegeti. Május 4-e Szent Flórián napja, aki imádságával gyermekkorában megmentett egy házat attól, hogy az a tűz martalékává váljon. Ezért számos vidéken úgy tartják, hogy képe vagy szobra megvédi a települést a tűzvésztől. Ő a tűzoltók, kovácsok, kéményseprők, fazekasok, pékek, sörfőzők védőszentje. Magyarország délnyugati szegletében, a Vendvidék falvaiban ezen a napon tilos volt tüzet rakni, kenyeret sütni, de még a kovácsok sem gyújtották meg tüzeiket. A göcseiek pedig ősi módon kovával és taplóval gyújtottak tüzet, mégpedig napfelkelte előtt, s azután az egész falu erről a lángról lobbantotta föl saját tüzét. Május 5-e Szent Gotthárd bencés apát emléknapja. Nálunk az Alföldön ilyenkor vetik az uborkát. A székelyek és a gyimesi csángók pedig a vörös és fokhagymát, mert bíznak benne, hogy már nem lesz a növekedést veszélyeztető jelentősebb hideg, de azt még föl tudják szedni az első hó előtt. Május 6-a Szent János apostol és evangélista napja, akit a népnyelv olajba fő Szent János vagy babevő János néven emleget. Legendája szerint Domitianus császár idejében Róma kapui előtt forró olajjal telt katlamba vetették az apostolt, ahonnan azonban sértetlenül került ki. A népi kalendáriumban ekkor vetik a hüvelyeseket, a babot, borsót, vagy ha még nem vetették el harmadikán, akkor a lencsét is, mert így csak a fagyos szentek Pongrác, Szervác és Bonifác napját követően kel ki, és remélhetőleg már nem árt neki semmiféle fagy. Május 8-a Szent Mihály arkangyal megjelenésének jeles napja, ősi keresztjáró nap. A hagyomány szerint 490-ben egy jómódú sipontói gazda a város közelében lévő hegy oldalában legeltette a marha csordáját, és egyszer csak észrevette, hogy a legszebb bikája elkóborolt. Hosszas keresés után a sűrűben egy barlang szájánál talált rá. A bika ott térdelt, úgy állt, mintha megbabonázták volna. Haragjában a gazda az íját kapta, és rálőtt az állatra. De a kilőtt nyilvessző félúton visszafordult, és a kilövőjét sebezte meg, mégpedig a lábán. Pórul járt gazdánk a püspökhöz sietett, és elmondta neki az esetet. A főpap 3 napos böjtöt hirdetett az egész hatókörzetében, mikor is a böjt végén megjelent neki maga Szent Mihály főangyal, és ezeket a szavakat mondta. Én vagyok Úr Szent Mihály arkangyal, aki mindig az Isten színe előtt áll. Ez a barlang, amelyet a bika megmutatott nektek, az én szent helyem, amelyet magam választottam, s amelyet őrzök és vigyázok rá. Ott, ahol szétnyílik a szikla, minden megbánt bűnötök bocsánatot nyer. S amit ezen a helyen tiszta szívből kértek, azt megadja néktek az Úr.
A Veszprém vármegyei Felsőőrs a Balaton felvidéken a tópartól 4 kilométerre fekszik. A tó felé lejtő lankák és az észak-déli lefutású völgyek már az ókortól ideális termőhelyet biztosítottak a szőlőtermesztéshez, így a falu karakterét ma is a szőlős és gyümölcsös kertek határozzák meg. Berett Zsombor vitorlázó olimpikon is ott lakik, közel a Csopaki kikötőhöz, ahol sportegyesületet is működtet. Felsőőrsön a nyugalom és a magyar tenger közelsége miatt szeret élni, ahol Jójani sorozatunkban Felszegi Csaba riportját hallják.
Ha a Felsőőrsöt, illetve az otthonomat egy szóba kéne megfogalmaznom, az a nyugalom.
Berett Zsombor, olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vitorlázó.
Nyilván a Balaton felvidéket senkinek nem kell bemutatni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt élhetek, és azt csinálhatom, amit szeretek. Úgyhogy ez a Felsőőrs véletlen volt egyébként, és amióta megházasodtam, azóta élünk Felsőőrsön, és egy isteni szerencse volt, hogy találtunk egy házat, amit segítséggel, de meg tudtunk vásárolni, és azóta gyakorlatilag imádjuk az utcánkat. Imádjuk azt, hogy nincsen forgalom, imádjuk valóban a nyugalmat. Nekem talán ez a legfontosabb.
Csodálatos természeti környezet, prépostági templom, ezekkori csodálatos templom, tehát még az épített örökség is fantasztikus. Mi az, ami mégis vonzó egy felsőrső lakó embernek?
Én úgy gondolom, hogy talán a nyugodt közösség, amit nem kapunk meg. Ha már egy kicsit odén megyünk felsőrsről, ezt a nyugalmat nem tapasztalom sehol máshol. Nyilván kivéve Csopakon a Vitorlás Egyesületben, ahol vagyok, de például Balatonfüredre már nem szívesen megy el az ember, ott nem lehet végigsétálni a parton nyáron, és mondom, Felsőőrs az meg tud maradni annak, ami teljesen mindegy, évszaktól függetlenül.
Hiszen tópartjánban mondhatjuk így, ugye Agárdon kezdett versenyezni ráadásul.
Így van, Velencei tavon kezdtem versenyezni, de egy odébb lévő faluba Válon nőttem föl. Az is egy igazi falu volt, úgyhogy én szeretem ezt a falusi életet, amit tud nyújtani Felsőőrs, és úgy gondolom tényleg ez a utolsó egyetlen olyan település itt a környéken, ami valóban falu. Ide olyan gyerekeket várunk a kezdőtáborba, akiknek még nem volt tapasztalásuk a vitorlázással, és itt az 5 nap alatt szakmailag felépített lépésenként megpróbálunk eljutni odáig, ami sikerül is, hogy az 5. napra eljussanak egy olyan szintre, hogy magabiztosan tudnak közlekedni a hajóval. Ez még nem versenyzés, ugye? De ki tudnak menni a kikötőből, arra mennek, amerre szeretnének, és tudják irányítani a hajót. Azokat a gyerekeket, akik jobban csinálják, ők jönnek ugye tovább az egyesületbe, illetve a lehetőség van.
Mert hogy a víz közeliség akkor valószínűleg ugye nagyon fontos, mert neked vitorlázóként biztos. Tehát a Balatonnak a szépsége, szerelme, azt gondolom, hogy ezt harapni lehet.
A Balaton az valóban egy szerelem. Tehát én itt vagyok olyan szerencsés, hogy itt minden nap itt vagyok mellette, és minden nap itt dolgozhatom, és nincsen 2 ugyanolyan nap. Ha éppen felhős, akkor más színe van a Balatonnak, ha viharos, akkor kicsit besötétedik, és mindegyik gyönyörű, úgyhogy igen, ez egy hatalmas kincse az országunknak. Én meg mondom, hálás vagyok annak, hogy ezt nap mint nap megtapasztalhatom.
Az, hogy háttértelepülés, azért mondom így Felsőőrsöt, mert ugye nem a Balatonparton van, annak van előnye, tehát hogy a turisták inkább a Balatonparton mennek, és ettől még nyugodtabbak a háttértelepülések talán?
Így van, én erre céloztam. Tehát nyilván a Ringaut keresztül megy Felsőrsen, azért nincs akkora a turizmusnak akkora nyomása, mint ami itt a Balatonparton tapasztalható. Nyilván ennek megvan a szépsége is. Természetesen már rengeteg ember ebből keresi a kenyerét, hogy vendégeket fogad, illetve a turizmus az nagyon-nagyon működik. De ez Felsőrsen. Részemről mondhatom, hogy hál' Istennek ez nincsen.
Infrastruktúra, tehát posta, orvosi rendelő, ilyesmi, az Balatonfüred inkább, vagy Balaton-Almádi, vagy itt Felsőrsön, és azért már találhatok?
Alapvetően Almádiba intézünk minden ilyen ügyes-bajos dolgot. Mondjuk egy kormányablakba bemegy az ember, ott Almádiba gyakorlatilag 10 percnél többet nem kell várni, úgyhogy nagyon-nagyon kényelmes, úgy gondolom, itt az élet, és működik minden, ahogy annak kell.
A beporzás a növények szaporodásának, így a terméskötődésnek és a növényi sokféleség fenntartásának kulcsfontosságú folyamata, amely nélkül a mezőgazdasági termények több mint 70%-a köztük számos gyümölcs és zöldség nem teremne. A beporzók, mint a méhek, poszméhek, lepkék nem csak a mennyiséget, de a gyümölcsök minőségét is növelik, kulcsszerepet játszva az ökoszisztéma és az emberi táplálkozás alapjaiban. Erről szól a Hangtár mai adása.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Sokan nem is sejtik, hogy a zamatos hazai zöldségek és gyümölcsök hátterében milyen precíz mérnöki munka folyik. A híradós tudósítás 1955-ös.
A Keszthelyi Kísérleti Intézet kutatói új, korán érő konyhakerti növények előállításával foglalkoznak. Mesterséges beporzással segítik elő a bőtermést.
Bár a tudomány képes segíteni a természetnek, a valódi munkát még mindig az élővilág végzi el. De vajon pontosan mekkora a tét? Mennyire függ az étlapunk ezektől, az apró lényektől? Vas Zoltán, a Magyar Rovartani Társaság alelnöke.
Az általunk fogyasztott zöldségek, gyümölcsök nagyon nagy része, és a takarmánynövények jelentős része is rovarbeporzású.
A beporzás nem más, mint a növények szerelmi élete, csak hogy ők nem tudnak randevúra menni, így küldöncre van szükségük. Amikor egy rovar leszáll egy virágra, hogy édes nektárt fogyasszon vagy gyűjtsön, a virágpor, vagyis a pollen, rátapad a lábára, a testére, a bundájára. Amikor pedig átrepül a következő virágra, ezt a port akaratlanul is tovább viszi és ott átadja. Ennek a láthatatlan hálózatnak köszönhetjük a tányérunkra kerülő ételek jelentős részét. Ám mi a helyzet akkor, hogyha eltűnnek a rovarok, a beporzók? Sajnos ez a forgatókönyv nem is olyan távoli, hiszen a modern kor számos kihívás elé állítja őket, de mik a legnagyobb ellenségeik?
Leginkább az élőhelyek megszűnése, illetve hát a mezőgazdasági vegyszerek, amik mindenképpen szerepet játszanak ebben.
Hogyha beporzásról beszélünk, akkor leginkább a házi méh jut eszünkbe. Magyarországon azonban ennél sokkal színesebb a paletta. Több száz faj dolgozik a virágokon, a legyektől egészen a lepkékig.
Magyarországon él 700 méhfaj. A leghatékonyabb beporzók a méhek, ez nem kérdés. De hát minden viráglátogató rovar beporzó, tehát amit virágon látunk, darázs, légy, bogár, lepke, az mind-mind valamilyen mértékű beporzást végez.
Rosszul tesszük, hogyha azt hisszük, hogy csak a rovaroké a pálya. A természet fantáziája kifogyhatatlan. A világ távolabbi pontjain egészen különleges szövetségek is kötöttek növény és állat között.
Vannak kifejezetten olyan növények, amit csak madarak poroznak be, vagy Madagaszkáron csak makik, vagy esetleg csak egy-egy adott hüllőfaj, tehát ilyenekre is találunk példát.
Legyen szó egy apró hazai vadméhről, vagy egy madagaszkári makiról, a küldetés ugyanaz, az élet körforgásának fenntartása.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Már megjelentek a padlásdarazsak, de nyáron lódarázs invázióra is számítani lehet a szakemberek szerint. Az ázsiai lódarázs az utóbbi években Szlovákiában is megjelent, ami az őshonos mélyállományra és az emberekre is veszélyt jelent. Pilisi Csenge összeállítása.
Ott ugyanúgy jön ki a darás, de hál' Istennek itt még keményebb a plafon. Itt már nem.
Korábban így jutottak be egy bocsonádi házba a darazsak. Sarudon pedig hatalmas riadalmat okozott, amikor egy ház lakói belestek az egyik ablak és a zsalugáter közé. A darazsak szabályszerűen erődöt építettek maguknak.
Fenn a parlás az tele van darázsal. Több millió már eljönnek, ha le akarnak jönni a lakásban, mert a beépített lámpák vannak, és akkor ott amellett lejönnek, úgyhogy most azt is le kellett hálóval takarni. Hát ez nagyon veszélyes.
És egyébként ilyen házi megoldással tudnak ellenük védekezni?
Há, semmi.
Vagy nem mernek?
Nem tudom. Ennyit tudok, hogy hálóval letakarom, ahol le tudnának jönni a lakásba.
Mivel nincsenek igazán tartós telek Magyarországon, és azt a maximum 1-2 hetes intenzív hideget a darázs királynők túlélik, így minden évben növekszik a kolóniák száma, magyarázza Varó Attila egri darázsvadász.
A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlásdarazsak fordulnak elő. Ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Most az ember, amit lát a tetőn, tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána nyár végére hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes. Őket csak úgy tudjuk leírteni, hogyha az egész tetőt kezeljük darázsírtószerrel. A darazsaknak a fullánkja az olyan, mint egy tű, bármennyit tud vele szúrni. És hogyha valakit összeszúrkál a darázs, még ha nem allergiás rá, akkor is lehet belőle gond. Ha meg ne adj Isten érzékeny a darázs szúrásra, akkor még a jobbik eset az, ha csak kórházi ellátásra szorul, előfordult tavaly is, hogy temetés lett a vége.
A lódarázs, azt meg tudjuk különböztetni szabad szemmel, ez nem egy padlás darázs.
A 2,5 centi az egy sima kis dolgozó, a királynők azok 3-3,5 centi körül vannak, az európai lódarázsak. Jóval nagyobb a hangja is, ijesztőbb. És hál' Istennek, így az emberek kevésbé piszkálják őket, ők egy nagy fészket építenek. Ha valaki látja, hogy egy-két ilyen nagyobb darázs konkrétan egy-egy helyre jár be, akkor érdemes hívni ki egy szakembert, mert ott valószínű, hogy egy nagy lódarázs fészek kezd épülni. Egy-két hónapon belül több száz, több ezer darab lehet.
Az emberre, de úgy tudom a méhekre is egyébként veszélyes.
A darazsak előszeretettel fogyasztanak méheket. Amitől tartunk, hogy Európában már egyre jobban el van terjedve az ázsiai lódarázs. 3 éve találtak ázsiai lódarázs fészket Magyarországon is. Szlovákiában egyre több van, és sajnos nálunk is meg fog jelenni. A sima egyszerű méhészruha sem véd meg ellenük. Ehhez nagyon speciális vastag méhészruhát kell hordani. Hogyha valaki lát egy olyan fészket, ami egy gyümölcsfa tetején egy gömb, és ott elkezdenek röpködni sárga, fekete, csíkos jószágok. Azonnal értesíteni az Országos Méhész Egyesületet, ők szólnak szakembernek, aki ért hozzá. Európai lódarázsra szemben az ázsiai lódarázs, mikor bolygatják a fészkét, az összes támad. Addig támadnak, amíg a fészeknek a bolygatója, a piszkálója mozog.
Milyen gyakran fordul elő pont emiatt baleset vagy esetleg haláleset?
Sajnos, minden évben több haláleset van ilyenből.
Nem csak a lódarazsak jelentenek problémát, hiszen egy nyest beköltözése a házba vagy autóba komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat. Bár alapvetően hasznos rágcsáló írtó a nyest, az ember közvetlen környezetében is jól érzi magát, ahol egy igazi rombolómesterré válik. Elszaporodás a salgó tarjánban is időről időre problémát jelent. Tarnóczi László riportja.
Autósoknak nagyon nagy bosszúság az, hogy vezetékeket elrágnak nyestek. Az ön autóját támadták meg ilyen betyárok?
Autómat nem támadták meg, viszont a családi háznak a padlásterébe szívesen költöznek. Ugye ezek éjszakai állatok, tehát nappal pihennek. A legtöbbjük ott nyugalomban vannak, ott nem zavarják őket, ott nem kell félniük attól, hogy elpusztulnak. Ezért beköltöznek ilyen helyekre, főleg olyan, ahol hőszigetelés is van az épületben. Oda bevackolják magukat, ott lefialnak, és akkor utána súlyos károkat tudnak tudnak okozni. Ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemennek, ott nyilvánvalóan az a motiváció, hogy ugye a motortérbe olyan hőmérséklet van, amit ők szívesen vesznek, és ugye a motortérbe levő szigetelés is védi őket attól, hogy megfagyjanak, vagy hogy fázzanak. Oda is befészkelik magukat.
Családi házakban milyen problémát tudnak okozni?
Családi házakban elsősorban a padlástérbe mennek be, ha bárhol találnak egy kisebb lyukat, rést a cserépen vagy a héjazaton, akkor oda azonnal beköltöznek, tönkreteszik lényegében a szigetelési részeket, ott lerágnak mindent, nem beszélve arról, hogy hát aki ilyet élt át, én éltem át ilyet, amikor beköltöztek, hát olyan hangzavart is okoznak, hogy lényegében este, amikor mennek el, vagy hajnal, amikor érkeznek, akkor gyakorlatilag nem lehet tőlük aludni. Dobolnak, dörömbölnek.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Hát vannak egyedi befogási módszerek, amikor egyedi, tehát hogyha valaki ilyen egyedi befogó ketrecet vásárol, és akkor ezt fölviszi a padlásra, és úgy befogja őket. Egyébként egy nagyon intelligens állat, nagyon ritkán tudják befogni őket, nem is veszélytelenek, mert a harapásuk nagyon súlyos fájdalmat és balesetet tud okozni, tehát ezzel lehet, vagy mérgezéssel lehet még őket megfogni.
A nyestet állatkerten kívül miben látta még?
Egyszer a nyomát, vagy az eredményét az autó motorház tetejének a hangszigetelő borításának a hiányában.
Megrágta?
Hát úgy igen, bebackolta magát, és akkor gondolom legalábbis, hogy nyest lehetett. Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a paromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
Minden már szétrándoztak. A múlt héten volt, be szerettem volna indítani az autómat, az miatt nem is tudtam, szétrágták, ott volt neki a törmelék. Volt olyan is, hogy hajnalba kijöttem, ugye, láttam, hogy kocsi alul tönkre tesznek mindent. Hát ugye erdő mellett lakunk, mostanában elég sűrű lehet látni őket.
Mekkora kárt tudnak okozni?
Hát sokat. 100 000 egy autóval minimum. A kábelt megrág, záratot kap autóma, vagy kuka, vagy meg lehet ezt csináltatni éppen.
Mezőgazdasági boltos Algótarjáni piacon az üzletvezetőjét kérdezem, mit tudna a nyestre ajánlani?
Sprék léteznek, amit ugye autóban is lehet használni, akkor csapdák vannak, jelvefogó csapdák.
Hogy működik ez a csapda?
Ide be kell helyezni a csalit, ami lehet hús és lehet tojás, két végét fel lehet nyitni, és amikor az állat bemegy, rálép, akkor a két vége lecsapódik a zajtosan tud kijönni.
Egy nagyon komoly fémszerkezet, és az ára is komoly.
Igen, igen.
Gyakran fordulnak önhöz ilyen problémával?
Hát szoktak, igen, igen.
Lakótelepen élők, mondjuk a kocsi
vételmében? Hát az autóba, igen, az autóba. Oda a sprét szoktam motorteretbe lehet fújni, és akkor az riasztja a nyesteket.
Működik?
Igen, igen, működik.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Megkezdődött az előszezoni menetrend a MÁV csoportnál. A korábbiaknál sűrűbben induló vonatok, összehangolt csatlakozások, valamint több kerékpárhely várja az utasokat a Balaton partján. Fontos változás, hogy távolsági utazás esetén minden Balatonra tartó Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell vásárolni. Pályakarbantartás miatt a Békés Csaba mezőhegyes vonalon Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között szerdán hajnalig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mávinfóból.
Köszönjük szépen, 17:30 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az iráni háború miatt 4 éven belül másodszor ugrottak meg a műtrágya árak világszerte, most viszont az alacsony gabonárak miatt a gazdák kevésbé tudják elviselni a sokkot. Részletek majd 6 óra előtt, most hírek következnek a stúdióban, Szlotta Judit.
Parlamenti alakuló ülés és az azt követő ünnepség menetrendjéről tájékoztatott Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása pedig 15 órakor lesz, amit a miniszterelnöki eskü és beszéd követ. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2500-an vizsgáznak. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Több európai országban is erdőtüzek pusztítanak. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron lángolt az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint a Rajna-vidék Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A híradást Jávor Miklós készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést. Elmondja a műsorvezető Balog Tamás.
Köszönöm szépen. Budapesten 12 fokos a hajnal, még Győrben 7 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 13 fok, Sopron ugyancsak 13 fok, Szombathely 8 fok, Pápa 13 fok, Veszprém 10 fok, Székesfehérvár 5 fok, Szentgotthár 11 fok, Zalaegerszegen ugyancsak 11 fok, Keszthely 7 fok, Nagykanizsa 4 fok, Kaposvár 5 fok, Siófok 10 fok, Pécs 8 fok, Paks 2 fok, Baja 2 fok, Kecskeméten 7 fokos a hajnal. Eger 6 fok, Széchény 1 fok, Miskolc 5 fok, Szolnok 5 fok, Karcag 4 fok, Debrecenben 5 fokot mértek. Nyíregyháza 10 fok, Záhony 4 fok, Szeged 5 fok, Békés Csaba 5 fok, Kékestetőn 8 fokos a hajnal. 6:01, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balog Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. A Vajdaságban becslések szerint már 120 liter víz hiányzik a talajból négyzetméterenként.
A szárazság hamarébb bejött, húza nagyon sír a nedvesség után, hogyha csapadék nem lesz, akkor nagyon silány termést várhatunk.
Aztán a Napraforgó is bekerült egy posztregisztrációs fajta kísérletbe.
Nagy csoda nincs, csapadék nélkül minden növény meghal, de itt az a kérdés, ugye, hogy melyik bírja tovább.
Az ország három területén került földbe 18 kereskedelmi forgalomban is kapható fajta, és a kérdés az, hogyan vizsgáznak. Részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füreti Zsolt.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A diófát szabad-e még most metszeni, vagy már csak augusztus végén, amikor már elkerülhető az intenzív nedv kiválasztás, és a sebek gyorsan gyógyulnak? A cseresznyef a fiatalító metszésének ideje a koratavasz, nyáron pedig a fenntartó és ritkító metszéseket ajánlott elvégezni. Bozsik József tanácsai következnek.
Öreg 60-70 éves diófát mikor szabad megcsonkítani, metszeni?
A dió metszése tél végén, legkésőbb március elején lett volna aktuális, vagyis ami nagyon fontos, hogy még a nedvkeringés megindulás előtt, mert a dió, ha már gyökérnyomás alatt van a fa, akkor tényleg szinte elvérzik. Most már sajnos késő van ehhez a beavatkozáshoz, mert nagyon sok növényi nedvet veszítene, hogyha sebzést okoznánk a diónak. Augusztusban lehet legközelebb metszeni, de szeretném hangsúlyozni, hogy úgy vágjuk le az ágakat, még akár a nagy ágakat is, hogy az ággal vagy a törzsel síkban legyen. Tehát ne legyünk úgymond jó szívűek, vagyis ne hagyjunk csonkot, mert azok odvasodása megindul, és a farontó bogarak is rögtön tanyát vernek benne. A sebeket érdemes bevonni például részszulfát oldattal, ez lenne a gyógyszer, majd ezt követően lezárni a sebet sebkezelő anyaggal, ez lehetne a kötszer. A sebkezelő anyagot egyébként ki lehet váltani fára való festékkel is, hogy a fertőzések elől bezárjuk a kaput.
Érdeklődni szeretnék, Bozsik úr, hogy a cseresznyefát le lehet-e rövidíteni, tehát a tetejét lemeszni, mert ezt nem tudom.
A csonthéjasok visszavágásának egyik aktuális ideje lehet a termésérés ideje. Javaslom például a kedves hallgatónknak, hogy a cseresznye érés idején vágják vissza ezt a cseresznyefát, akkor egy menetben megoldható a szüret és a metszés is. Akkor is leszabad vágni vastag ágrészeket is. Érdemes föld közelbe hozni a fát, mert ha torony magas, akkor se metszeni, se permetezni nem tudjuk, és a gyümölcsöt sem lehet leszedni majd róla. Olyannyira hozzuk föld közelbe, hogy minden ápolási munkát el tudjunk végezni. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, mert már én is hallottam olyan mondatokat, amikor zöldmetszést végeztem, hogy mit ártott nekem az a fa, hogy így bántom, meg aztán azt is, hogy nem hallom, hogy jajongnak ilyenkor a fák. De érdekes módon a szőlőnél, amikor a zöld munkákat végezzük, például a csonkázást, ilyenkor senkinek sem jut eszébe az, hogy a szőlőnek esetleg fájdalmat okoznánk. Sosem felejtem el azt, amikor dr. Klincsek Pál, a híres fajta kutató, javasolta a zöld metszést, sőt, emlékszem, amikor a pölöskei fajta kísérleti állomáson ő maga sajátkezűleg végezte el a metszési kísérleteket, a zöld munkákat. De a metszés után azonnal alkalmazzunk sebkezelő anyagot. A sebkezelés itt is élethalál kérdése.
Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. A telefonszám 061-328-7300. Múlt szombaton 10. alkalommal indult útjára a budafoki pincejárat. Minden hónap első szombatján több mint 1 tucat borász és pezsgő készítő nyitja meg pinceit Budafokon, és kapcsolódik össze a helyi kulturális gasztronómiai értékekkel. A tavaly már 14 000 látogatót vonzó programsorozathoz Diófási Orsolya bioborász is csatlakozott, aki a mennyiség helyett a minőségben, a gyors haszon helyett a fenntarthatóságban hisz. Mindössze 2 hektáros szekszárdi birtokán natur és bioborokat készít, mesélte Belényi Barbarának.
Azt olvastam, hogy egy rendkívül új metszési technológiával próbálja fenntarthatóvá tenni a szőlőbirtokot. Mindössze 2 hektár, de azt szinte simogatják?
Hát nagyjából igen. Kíméletes metszést alkalmazunk, egy olasz szakember párosnak, Simonitén Szirk néven ismert módszerét, ami azon alapul, hogy csak 1 éves vesszőket vágunk, tehát minél kisebb sebeket ejtünk a szőlőn, és a zöldnedv keringésével segítjük, hogy minél egészségesebb maradjon.
Tehát hagyják sokkal szabadabban burjánozni?
Nem, csak a 2 vagy annál idősebb vás részeket nem vágjuk meg.
Miért jó az a szőlőnek, ha a nedvkeringés szabadabb?
Hát ez kicsit olyan, mint az embernek a vérkeringése. Ezáltal lesz egészséges, vitális. Az a lényeg, hogy legyen olyan oldala a szőlőnek, ahol nincsen metszési seb.
Lassabb ez a folyamat? És cserébe ellenállóbb a tőke?
Igen, alapvetően az a lényege a kíméletes metszésnek, hogy ellenállóbb és hosszabb életű tőkéket neveljünk. Többen is vagyunk, akik ökológiai gazdálkodásban művelik a szőlőjüket, illetve naturbort is készítünk szekszárdon, és ezt a metszési módszert is hál' Istennek egyre többen elsajátítják, mert Magyarországon úgy tényleg érdemes tájékozódni, mert nagyon jó túllépni azt a 20 éves üzemi szőlőültetvény élettartamot, amire elkalibrálva vannak a régi ültetvények. Tehát ezzel a módszerrel akár 50-60 éves tőkéket is lehet nevelni, aminek a bora ugye különleges minőséget ad.
Szóval kézzel dolgozik a szőlőtőkékben is, kivár. Na de akkor jön az amerikai szőlőkabóca, és az egész dugába dől. Ilyenkor mit tesznek biogazdálkodóként?
Hát azt nem mondanám, hogy van bevált technológia, mert akkor nagyon egyszerű lenne a recept. Meg vannak azok a szerek, amelyeket előírnak nekünk. Benne van a kén is, benne van a narancsola is, különböző növényi kivonatok. Kabócával azt tudjuk csinálni, hogy az előírt kezeléseket elvégezzük. Ettől nem lesznek a biotermelők most hirtelen nem biók, és ezen kívül abba tudunk bízni, hogy egészséges és jó kondiba lévő növényeink vannak.
Hogy lesz egészséges? Mi van például a sor közök között?
A sorajban különböző takaró növényeket használunk, amik segítik a talajéletet és az egészséges növekedést.
Milyen növények?
Fehérhere, alexandriai here, vöröshere, különböző murokformák, tehát amiknek fönt van a gyökere, és meg tartja nitrogént, és olyanok, amik jó mélyre mennek, és talajmozgatást ki tudják váltani.
Gyógynövények is megjelennek?
Igen, alapból a talaj takaró növény keverékben van, például a lándzsás útifű, cickafark vagy a kamilla, és ezek mellett még teszünk gyógynövényeket a sorközökbe, kakukkfű, menta, citromfű, levendula, oregano. Az egy másik kérdés, hogy az ökológiai gazdálkodásban nagyon sok a kézi munka, és van egy csomó kockázat.
Vannak kabócák, most kelnek ki a lárvák, lehet már őket látni?
Én őszintén szólva még nem láttam, a hegyközség kiadott már egy felhívást, hogy hol találtak kabócát, és ez gyakorlatilag befedi egész szekszárd a karantén terület.
És az aranyszínű sárgaság megjelent már?
Tavalyi szüretkor, hál' Istennek, a mi területeinken még nem tapasztaltam, de a hegyközség már kiadott tájékoztatást arról, hogy a borvidéken van 1-2 hely, ahol találtak.
Miért tart ki mégis a fenntarthatóság mellett?
Mert azt gondolom, hogy a vegyszeres megoldásnál sincs megoldás. Tehát a kabóca egy kicsit hasonlít a filoxérára, és jelenleg nem látjuk, hogy erre lenne tuti gyógymód.
Lehet, hogy azért nem jelent még meg önöknél az aranyszínű sárgaság, mert
erősebbek a szőlők?
Lehet, és bízom benne, és szerintem a legtöbb ökológiai gazdálkodó ebben bízik, és ebben hisz.
Egyetemen oktatja a fenntarthatóságot vállalati szempontból. Be tudja már bizonyítani a pici 2 hektáros ültetvényen, hogy lehet egy jól működő vállalkozás gazdaságos, úgyhogy nem zsigereljük ki közben a földet?
Én mélyen hiszek benne, hogy igen. Az erőforrásokat, azokat jól kell tudni csoportosítani, az biztos. Egy helyi munkaerővel dolgozunk. Milyen platformokon jelenünk meg, például hogy csak kosárközösségekben, kik azok, akik szívesen segítenek.
Önkéntes szüretre kell gondolnunk?
Például, vagy önkéntes hajtásválogatásra, vagy önkéntes gazolásra, vagy bármilyen dologra, ami egy városi embernek élmény lehet és kikapcsolódás, nekünk pedig óriási segítség, és egyébként pedig nagyon klassz barátságok alakulnak ilyenben.
Új, eddig az egri borvidéken ismeretlen szőlőfajtát telepít a Tumerer pincészet. A Solaris egy gombás betegségekkel szemben ellenálló, igen korai fehér borszőlőfajta, amely a klímaváltozásra is jól reagál. A nemrég pár Excellence díjjal kitüntetett birtok szívesen kísérletezik ellenálló fajtákkal, és közben a piaci igényeknek is igyekeznek megfelelni. Pirisi Csenge riportja.
A vesző nincsen beírve, tehát zöld színű. A levelek is ugye érmentén nagyon sokfelé látható ilyen zöld folt, illetve az a fajta kanalasodás a fonák irányában, ami ilyen háromszög forma.
Így néz ki egy aranyszínű sárgossággal fertőzött tőke, mutatta korábban Tarsó József egrihegybíró.
Folyamatosan figyelni kell azokat a jeleket, amik esetleg arra utalhatnak, hogy található ilyen ültetvény nincs, mert ezeket el kell távolítani.
Tavaly volt olyan terület, például Zalában, ahol az egész ültetvényt ki kellett vágni, ezért a kórokozókkal szemben is ellenállóbb Solaris szőlőfajtát telepít a Tumerer pincészet, egyelőre 2 hektáron, mondja Tumerer Tamás.
Cabernet Sauvignon, illetve Cabernet Franc volt ezen a területen, egy kicsit követve a piaci, illetve a vásárlói igényeket, így egy kicsit elindulunk a fehérboroknak az irányába, illetve az arányokat egy kicsit eltoljuk, tehát nálunk jellemzően olyan 80% kék szőlővörösbor volt, és 20% fehérbor, és most nagyjából ezt az arányt egy olyan 30-70%-ra szeretnénk változtatni.
Valakinek eszébe jut a Tumerer pincészet, akkor biztos, hogy a vörösbor jut eszébe inkább.
A fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk fahordós érleléssel.
Miért erre esett a választás? Klímaváltozásnak mennyire ellenálló fajta?
Ha mondjuk mélyebben gyökerező, víztakarékosabb alanyokat használunk, akkor ez javíthat a klímatűrésén. Ami most a legnagyobb probléma nálunk, az a csapadék egyenletlen elosztása. És a növekedési időszakban, illetve a bogyókötődés, a bogyó fejlődésének az időszakában általában nagyon szűkösen érkezik csapadék. Borkedvelő oldalról ez egy jó dolog, mert nagyon jó minőség, nagyon koncentrált borok készülhetnek. Termelő oldalról viszont nehézség, hiszen azért gazdaságossá is kell tenni egy szőlőtermelést. A lisztharmat és a peronospora esetében majd, hogy nem 100%-os az ellenállása. Tulajdonképpen itt a növényvédelmet teljes egészében el lehet hagyni. Botritiszre sem érzékeny például, illetve fekete rothadásra sem érzékeny. Úgyhogy egy nagyon kicsi ökológiai lábnyommal termeszthető szőlőfajtáról van szó, hiszen még egy biotermelésben, amikor ugye azt gondoljuk, hogy egy bio szőlő az sokkal kisebb ökológiai lábnyommal van megtermelve, az termelő oldalról nézve, illetve hát a valóságban nem egészen úgy néz ki, mert valóban vegyszereket nem használnak, viszont annál gyakrabban kell egyéb természetben előforduló növényvédőszereket használni, amikkel ugyanazt a szőlőfajtát sokkal nehezebb megvédeni biotermelésben. Viszont itt pontosan ezt tudjuk kikerülni, hogy nem kell kimenni 7-szer vagy mint egy bio szőlőtermelésnél 10-12-szer permetezni egy évben, hanem ezt teljes egészében meg lehet úszni. Nyilván itt most a kabóca miatt arra oda kell figyelni, és az asztal védekezést azt meg kell oldani, de ez óriásival kevesebb, mint hogyha minden betegség ellen védekezni kellene.
Mikor fognak erről a területről leghamarabb születelni?
2 év múlva, tehát 3 vegetációs idő után, a 3. vegetációs idő végén már születelni fogunk. Nem teljes mennyiséget még, de azért már mutatóba egy 50-60 mázsa, az már egy reális cél lehet, hogy hektáronként elérjük, különösen annak tekintetében, hogy ezt már egy sűrített térállással telepítettük, itt már 5200 tőke per hektáros oltvány mennyiséget telepítettünk ebbe a szőlőterületbe.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A Vajdaságban csapadék szempontjából jól indult az év, azonban a becslések szerint az elmúlt csapadék szegény évek miatt már 120 liter víz hiányzik a talajból négyzetméterenként. Ennek megfelelően alakul a vetési terv és az alkalmazott agrotechnika a délvidéken, derül ki Ternovác István riportjából.
Vajdaságban csapadék dolgából jól kezdődött az idei év. Áprilisban azonban csak mindössze 7,5 liter csapadékot mértek. Mivel az elmúlt években tapasztalt aszályos időjárás miatt megnőtt az őszi vetésű haszonnövények, a kalászos gabonák és a repcevetés területe. Így a tavasz folyamán csak a szántóföldeknek kevesebb, mint a felét kell bevetni. Bancsi Dezső pirosi földműves is igyekszik alkalmazkodni a mostoha időjáráshoz.
Kukorica nagyjából el van vetve, azelőtt 21 centire állítottam be a gépet, most kicsit megnöveltem, 22 is félre tettem a beállítást, kicsit több levegőt kapjon a kukorica, bízok benne, hogy nagyobb cső lesz akkor, hogyha kifejlődik jobban. Szóját ma kezdtem el vetni, gondolom most már megfelel a hőmérséklet, mondják a meleget, szójából kevesebbet vetünk, mindig bízunk, hogy hát, ha jön futó zápor eső, valami, ami megjavítaná a termését, csak az utolsó 3-4 évben az nem sikerült, mindig bízunk, majd remény hal meg utoljára. Vannak, akik átértek, kezdték a napraforgót is vetni, még az idén nem vetik, majd meglássuk, milyen termések lesznek a napraforgónál is, hogy lehet akkor jövőre majd én is vetik.
Bő 100 kilométerrel délebre a délbánáti üdményházán Bíró Csaba gazdálkodó is teszi a dolgát a klímaváltozásnak megfelelően. Nála is a téli csapadékot jól hasznosító növények kerültek előtérbe.
A vetésforgó nagyban megváltozott, tehát a búza és az olajrepce irányába vetni való jóval kevesebb van, mint előbb, mert mi szójatermő vidéknek számítottunk, de az most már nagyon lecsökkent, tehát 10-szer kevesebb szója lesz az idén vetve, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy a vetéssel az emberek gyorsan meglesznek, azzal nem is lesz gond, csak a csapadék, a földnedvesség tartalma a gond, hogy milyenek lesznek a kelések, meg hát aztán még itt van a forró nyár, meg a többi, úgyhogy nagyon sok csapadékra van szükség, hogy szójabb egyáltalán legyen. Jobban megbízunk a napraforgóba, ő neki mégis mélyebbre megy a gyökerek, kevesebb csapadékra van szüksége, de hát ő se tud csapadék nélkül, úgyhogy minden kultúrára az az aktuális, hogy nagyon nagy a csapadék hiány. Több az olajrepce és a búza, mint a kapás növények, gondolva arra, hogy ezzel majd kiátszuk a szárazságot, de úgy néz ki, hogy nem sikerül, mert most meg a szárazság hamarébb bejött. Búza nagyon sír a nedvesség után, hogyha csapadék nem lesz, akkor nagyon silány termést várhatunk. 100 mm esőt úgy elinna a föld, hogy észre se vennénk. Nekünk a Duna-Tisza csatorna itt megy, és van, ahol van lehetőségünk öntözni, ott próbálkozunk, úgyhogy már a búzát öntözzük is, amit még soha idáig nem csináltunk. 30 mm-rel öntözzük, és meg se látszik. Olajrepce, ami kikelt, ígérkezik, de csapadék őnek is most kellene legjobban, úgyhogy őnek is hiányzik az a 100 mm minimum ahhoz, hogy egy közepes termés tudjon lenni.
A nedvesség hiánytól függetlenül a növényi betegségek jelen vannak. Ezért a kalászos gabonák esetében ideje lesz elvégezni a második permetezést. Figyelmeztet Szilágyi László, magyar csernyei agrármérnök.
Nem csak a kalász betegségek elleni védekezésre kell koncentrálni, hanem arra is, hogy tovább védjük a leveleket. Nagyon fontos ilyenkor, hogy olyan szereket használjunk, amelyek nem preventív hatásúak, amelyeknek gyógyító hatásuk van, fiziológiai aktivitást itt adnak a növénynek, tehát serkentő hatásuk van, ezáltal is vagy megőrizve, vagy pedig növelve a hozamot. Ha felveti a fejét ugye a fuzárium, nagyon fontos, hogy ez ellen is védekezzünk, mivel hogy a mikotoxinok jelenléte a buzában és akár az árpában is, bár az árpában ritkában jelentkezik, se magas hőhatással, se másmilyen módon nem semmisíthetők meg, ez miatt is szigorúak az átvevő helyek, hogy ezek a mikotoxinok, a donok, fuzárium ne legyen benne a buzában, amikor adjuk át az átvevő helyeken.
Az iráni háború miatt 4 éven belül másodszor ugrottak meg a műtrágya árak világszerte, most viszont az alacsony gabonárak miatt a gazdák kevésbé tudják elviselni a sokkot. Sokan már a vetésterveiket is átgondolják, ami a globális élelmiszertermelést is veszélyezteti. A műtrágya árának emelkedése sok gazdálkodót kényszerített új megoldások keresésére. Vannak, akik időben léptek, és nem hagynak évente feleslegesen több 10 000 forintnyi tápanyagot a földeken hektáronként. Juhász Zsolt információi.
Ezbe a szárazságba a gazdák elég árérzékenyé váltak.
Ezt mondja Tuboly Andor, a Karádi Mezőgazdasági ZRT agrármérnöke, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a szárazság mellett a kalászosok felvásárlási ára is nyomottnak tűnik, és a megtérülés is kétséges.
Ebben a száraz időben a szilárd műtrágyák kihelyezése az nem biztos, hogy egy jó megoldás. A folyékony nitrogén kijuttatása az tud jobban hasznosulni, lomtrágyák, folyékony nitrogén, mivel szárazság van, nincs bemosó csapadék, második fejtrágyázás az nem biztos, hogy a legjobb eredményt fogja hozni. Főleg a nitrogén féleségek műtrágya ára eléggé elkezdett fölfelé menni, nyilván a gázára húzza ezt magával. Most még van, tehát tudunk vásárolni, viszont későbbiekben félő, hogy ehhez is sokkal-sokkal drágábban fogunk hozzájutni. Teljesen nem tudjuk elhagyni, mert az olyan termés mennyiségbeli visszaesést fog jelenteni, nem csak a kalászosoknál, mindenféle kapáskultúránál is, amit mi a szántóföldi növénytermesztésben nem tudunk elhagyni. Vannak olyan mikrobiológiai készítmények, amikkel például tudunk némi tápanyagot felszabadítani a talajból. Vannak olyan baktérium készítmények, amik ugye a szármaradványból, a levegő nitrogénjéből tudnak nekünk töbletet juttatni a növénybe és a talajba felszabadítani. Meg fogunk próbálkozni mi is ezeknek az alkalmazásával, hogy tudjunk költségeket csökkenteni.
A legfontosabb a mértékletesség, ezért próbáljuk meg a műtrágya dózist csökkenteni. Ebben fontos szerepe van a szármaradványoknak is. Ezt már Umenhofer Péter, a Bionat Kft. Cégvezetője mondja.
Maga a műtrágya az nem csak egy probléma, hanem egy isten igazából egy tünet is, hogy mindent meg akarunk oldani inputanyagokkal és kemikáliákkal, ahelyett, hogy olyan eszközökhöz nyúlnánk, amit egyébként a természet kínál nekünk, és ott van. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a műtrágya az nem ellenség, a modern mezőgazdaságnak egy nélkülözhetetlen eszköze, viszont nagyon sok növény ellenálló képességét rontja, illetve a talajoknak az egészségügyi állapotát is rontja. Itt talán a legfontosabb az, hogy mértékletességre törekedjünk, és ami itt a legfontosabb, az pedig a szármaradványoknak a szerepe. Ugye, hogyha jönnek a nyári aratások, akkor talán a legfontosabb a kalászos esetében is, hogy magát a szármaradványokat ne hordjuk le a tábláról, de amit a természet adott, azt forgassuk vissza. Rengeteg hasznos tápelemmel, nitrogén, foszfor, káliummal vannak tele a szármaradványok, és egy átlagos 5 tonna per hektáros őszi buza termés nézek a szármaradványok esetében, hogyha nézem a makroelemek mennyiségét, a számottevő, mivel ezeknek a 60-80%-a feltárható a talajban, és visszajuttatható. Ez gyakorlatban nagyságrendileg az alábbi értékeket jelenti egy 5 tonna per hektáros átlag termésnél. Foszfornál cirka 21 kg per hektár, káliumnál 42 kg per hektár, nitrogénnél pedig 32 kg per hektár. Hogyha ezeket az értékeket én összeadom és input anyagba vásárolom meg, ez megközelítőleg ilyen 55-65 ezer forint értékű tápanyag hektáronként. És hogyha ezért használok egy szárbontó készítményt, és még az agrárökológiai programot is igénybe veszem, hogy mikrobiológiai készítményt alkalmazzak, akkor ott még durván 20-21 ezer forintot hektáronként meg lehet spórolni, vagy hozzá lehet tenni. Szóval, hogyha ott hagyjuk a szármaradványt, használunk szárbontó készítményeket, akkor elmondhatjuk, egy 70-80 ezer forint per hektáros megtakarítást tudunk elérni. Nem új tápanyagot kell keresni, hanem elkezdeni használni azt, amink van.
A napraforgó is bekerült a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség, Szakmaközi Szervezet és Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös úgynevezett posztregisztrációs fajta kísérletébe. Az ország három területén került földbe 18 kereskedelmi forgalomban is kapható fajta, és a kérdés az, hogyan vizsgáznak. A napraforgó igazi bajnok a túlélésben, népszerű is a gazdák körében, idén megelőzi a kukoricát a maga több mint 700 ezer hektáros vetés területével. Ám a változó klíma gondját nem oldja meg, hiszen a vetésforgóban csak 4 évente szerepel a napraforgó. A száraz tavasz és a hideg reggelek miatt egyelőre lassan fejlődnek a növények. Bicsák Eszter összeállítása.
Ahol most megálltunk, Somberek mellett, az egy hatalmas napraforgó tábla, és ezek a középső és alsó levelek mind leszáradtak.
Nem így szokott kinézni, de akkor is én azt mondom, hogy a napraforgót mindig azért is tartottunk, mert azért általában a nagy korógyökér miatt kizsigerdi elég jó vízileg a talajt. Hát ezt az idén sajnos ez nem egészen igaz itt a napraforgó táblán mellett se.
Az előbbi részlet az elmúlt évekre igen jellemző állapot. 2024 nyarán érésben lévő ám asztállyal küzdő szárazodó napraforgó táblánál álltunk meg Ritlinger József birtokán. Most három szervezet összefogásával a gazdák között igen népszerű napraforgó is bekerült a vizsgált növények közé az országos fajta kísérletbe. Takács Géza, a Vetőmag Szövetség elnöke.
Elsősorban termelői kezdeményezésre a GOSZ-VST-nak posztregisztrációs kísérleteit bővíti a napraforgóval. A napraforgó egy rendkívül fontos növény lett az utóbbi években. A termelők keresik azokat a növényeket, amelyeket biztonságosabban lehet termelni. Az áruk is viszonylag stabilan alakult. Ezért is volt arra szükség, hogy ezt a kísérlet sorozatot elindítsuk. Az idei esztendőt egy próbaévnek tartjuk, hiszen nekünk is ki kell dolgozni ennek a tematikáját. Működik egy FIT, egyfajta innovációs tanácson, amelyben szakemberek állítják össze ennek a posztregisztrációs kísérletnek a metodikáját. Fölkérjük a szereplőket, hogy nevezzenek be. Ezek egyébként megtörténtek, tehát elindult, és hát mi is kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményen fog zárulni, hiszen ez a posztregisztráció tulajdonképpen arról szól, hogy már kereskedelmi forgalomban levő hibrideknek a tulajdonságait vizsgáljuk az ország különböző pontjain, és megnézzük, hogy azokban a térségekben megfelelnek azoknak a várakozásoknak, amelyet a regisztráció időpontjában elérte.
Kovács László Zsolt kecskeméti gazdálkodó, aki egyben a fajta kísérleti innovációs tanács tagja is. Ő arra számít, kiderülhet, melyik növény bírja tovább, melyik az életképesebb fajta és melyik tájegységben.
Ugye 18 fajta lett elvetve napraforgóból, Bolyba, Győrbe és Abaújszánton. Ez ugye az országnak három különböző távoli pontja. Itt is látszik az, hogy ha azt nézem, akkor mindenki tud hozzá közelebb eső település kapcsán ugye választani, ott melyik fajta teljesített jól.
Mit várnak ezektől a fajtáktól? A mostani klimatikus és változó klimatikus viszonyok között ugye a szárazságtűrés, a hőstressztűrés az alapvetés kellene, hogy legyen. Persze nyilván van, amire már nem bír reagálni egy növény sem. Még a napraforgó sem, pedig nagyon kitartó növény.
Igazat adok, hiszen vízre mindenféleképpen szüksége van a növénynek. Az más kérdés, ugye, hogy aszály indexe, hogy milyen, tehát az aszály tűrése, van, amelyik egy pár nappal ugye tovább bírja. Mi ezeket a fajtákat próbáljuk megtalálni, melyikek azok, amelyikek ezeket az időjárási körülményeket túl tudják vészelni, és esetleg a kritikus pillanat az később következik be. Nagy csoda nincs, csapadék nélkül minden növény meghal. De itt az a kérdés, ugye, hogy melyik bírja tovább, és esetleg jön egy olyan csapadék, ami átviszeli és megment. Ugye itt a napraforgónál ugye a legkritikusabb időszaka, ugye a virágzás időszaka, ott ugye a csapadék nagyon fontos, ugye a kaszat kifejlődésénél és a terméskötődés szempontjából.
Ön ugye Kecskemét környékén gazdálkodik, azért is kérdezem, mert az előbb mondta, hogy éppen ment megnézni az öntözőrendszert. Önnek mi a tapasztalata ott, azon a környéken a napraforgóval, mert azért az egy igencsak hátrányos terület most a vízmegtartás szempontjából.
Abszolút igen. Most jelen pillanatban ugye a napraforgók fáznak.
Kicsit hűvösek a hajnalok.
Így van, fáznak, és nem tudja elhagyni a földet, nem tud kirobbanni. 2-4 leveles állapotban vannak, sőt, vannak szárazabb területek, ahol igazából még kellőfélben vannak a napraforgók. Hát a kilátások így, ha megnézzük két hétre előre a csapadék viszonyokat, azok nem kedvezőek.
A gazdálkodó hozzátette, az öntözés most csak a növény túléléséhez elég, mert a szél nagyon sokat ront a víz talajba juttatásán.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.